itt a Tudatosság Podcast.
A mi?
Tudatosság Podcast.
Miért pont tudatosság?
Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit.
Tényleg? Sőt, még az ítélkezés sem.
Én Erdély Nikolett vagyok.
Én pedig Dienes Maja.
Ez pedig a Tudatosság Podcast. Sziasztok!
Hello! Sziasztok! Szia, Niki!
Hello, Maja!
Szia, Tomi!
Welcome back!
És szia, Rita!
Welcome back! Szia, Rita! Van most már crew! Itt van körülöttünk a crew a legtöbbször! A kis csapatocska! Na, hát ma nagyon izgalmas témánk lesz.
Na mondjad, mi lesz a témánk?
Hát ez a te témád, úgyhogy neked kéne mondani. Ki sem merem mondani ezt a szót.
Miért nem mered kimondani?
Nem tudom.
Félelmetes?
Nem, egyébként.
Nem.
Jól van, kimondom. A mai témánk a halál. Tadál! Másként. Tegyük hozzá, hogy kicsit finomítsunk rajta. Igen. Én mondtam olyanak a kocsiba, legyen a témánk akkor a halál. Majd mondta, hogy finomíthatnánk is rajta. Szóval milyen...
Milyen apropóból?
Milyen apropóból jött fel benned ez a téma?
Az apropó az, hogy tavaly a páromnak az édesapja meghalt, és ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon sok élményem volt, és természetesen azért más az, amikor mondjuk hozzánk nagyon közeli valaki hal meg, tehát azért ezt a páromat, ugye Andrást, azért ez mélyebben érintette, de egyrészt engem is megérintett, és nagyon-nagyon sok ilyen izgalmas élményem volt ezzel kapcsolatban, meg az is nagyon érdekes, hogy a legtöbben ugye a halált egy nagyon ilyen fájdalmas, szomorú dolognak élik meg, és itt is volt néha egy pici sírás, meg minden, és ezzel együtt ugye az Excess-nek a mottója, hogy az egész élet könnyedén, örömmel és ragyogva árad felém, és azt kell mondjam, hogy szerintem a körülményekhez képest hihetetlen nagy könnyedséget éltünk meg mind a ketten Andrással ezzel azzal a témával kapcsolatban, és a történtekkel kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy szerintem jó lenne beszélgetni erről a nem könnyű témáról, hogy mi van akkor, hogyha egyébként lehet ez sokkal könnyedebb is, mint az mondjuk így a hétköznapi gondolkodásban, vagy a hétköznapi nézőpontokkal lehetséges. Úgyhogy arra gondoltam, hogy szerintem ez egy jó apropó, meg azért is, mert annyira frissek az élményeim, hogy még talán úgy tudom megosztani mindezt, hogy még tényleg itt vannak, szinte tegnap történt, mert ugye az év vége felé történt az egész. Szóval kezdjek bele? Vagy így?
Abszolút. Mm-hmm. Akkor nem kérdezek, mert akkor úgyis csak elvinném ezt az egész.
Jó, oké. Szóval körülbelül az volt, hogy András édesapja már egy ideje nem volt túl jól, de nem volt teljesen rosszul sem, de hogy nem volt az élete, vagy az ereje teljében. De ami így beindította így az igazi folyamatot, az az, hogy elkapta mostanában divatos vírust, és ugye be is vitték a COVID osztályra, a kórházba, és ugye az volt, hogy pont akkor voltunk külföldön, tehát úgy alakult, hogy pont Horvátországban voltunk, pont két tanfolyamon volt így előre leszervezve a részvételünk, és...
Hú, bocsi, feltetek egy kérdést?
Mondjad.
Emlékszel, hogy mielőtt indultatok, többször mondtad nekem, hogy nem szeretnél most covidos lenni, mert nem jönne jókor?
Igen.
Hogy emlékszel arra, hogy mondtad, hogy tegyek már fel egy kérdést?
Aha.
És akkor nem tudom már, hogy hova lyukadtunk ki ezzel az egészen, megkönnyebbedett ez az egész.
Igen, abszolút, igen. Most, de nagyon ott volt
róla,
a világomban, emlékszem.
Most, hogy beszélsz, mondom, úristen, neked ez teljesen ott volt a világodban. Szóval, szóval mire voltál éber, amit most elismerhetsz?
Wow. Köszönöm ezt a kérdést, Niki, most tisztára borzongok. Azt a
mindenit. Mert én emlékszem, hogy indulás előtt, tehát hogy neked nem szokott ez a világodban, nem is szokott ez a félelem ott lenni.
Nem szokott ilyen para lenni.
Nem para volt ez neked, csak az volt, ugye, hogy mi ezt a tanfolyamokat dolgozni fogsz, több városba mentek, és most nem jönne jókor, nem ha jönne. Most kapnád el a vírus.
Igen.
És hogy tegyek már fel neked két darab kérdést, hogy ez így megkönnyebbedjen. És most, ahogy erről az egészről beszélsz, és most így kívülről láttam, mondom, úristen, mire voltál
akkor éber? Igen, aha. Szóval igen, így indult, és akkor elutaztunk, és az történt, hogy Andrásnak az édesapja is lebetegedett, az édesanyja is, és utána húzták, halasztották, nem akartak bemenni kórházba, de aztán egy olyan helyzet alakult ki, hogy azt mondták, hogy oké, muszáj, és András édesapját bevitték, ugye Covid osztályra, és utána egy pár napra rá pont az édesanyját is. És ugye ott voltunk már Horvátországban, és mit lehet ilyenkor csinálni, amikor, tehát ugye, hogyha haza is mentünk volna onnan, még látogatni se tudtuk volna. Tehát, hogy igazából semmit nem tudtunk volna csinálni, és ez valami olyan egyszerre bizarr és varázslatos volt, hogy folyamatosan így billegtünk, hogy kint maradunk, hazamegyünk, kint maradunk, hazamegyünk, vagy András hazamegy, én ott maradok. Tehát, hogy így folyamatosan így lebegett, ilyen olyan volt, mint hogyha ilyen, ugye, a fényre szokták azt mondani, hogy vagy részecske, vagy hullám, vagy van egy ilyen kvantumállapot, hogy még egyik sem. Tehát így még az egyik sem se volt, tehát nem volt A vagy B variáció így fixen, és így a kettő között így billegett a valóság, és aztán arra jöttünk rá, hogy és ez így nap mint nap kérdésbe voltunk, hogy na és akkor most, és akkor most, és akkor most, és nézzük meg, hogy alakulnak a dolgok, és végig úgy volt, hogy nincs értelme most hazamenni, mert még látogatni se tudjuk őket a kórházban. Tehát hogyha legalább olyan osztály, tehát úgy lettek volna betegek, hogy be tudunk menni, hogy tudjuk bennük tartani a lelket, vagy ilyesmi, akkor lett volna értelme hazamenni, de így nem volt. És akkor végül is kimaradtunk végig. És annyira érdekes volt az, hogy ott volt a figyelmünk rajtuk is, jelen is voltunk a tanfolyamon, kérdésben is voltunk, és valami hihetetlen könnyedséggel alakult úgy, hogy nem kellett hazajönnünk, és ott tudtunk lenni minden programon, ami le volt szervezve. És és amikor így jöttünk haza, akkor így beszélgettünk az autóban, hogy el sem tudtam volna képzelni, hogy ez így alakul. Tehát, hogy pont úgy volt a kórházban mind a ketten, hogy nincs értelme megszakítanunk az utunkat. És ez a könnyedség, amikor így hagyja az ember, hogy könnyeden alakuljanak a dolgok, akkor meg tud ez jelenni, még a nehézségben is meg tud jelenni egy könnyedség. és ez volt így, és aztán hazaértünk, a András édesanyja kikerült a kórházból, és az édesapja meg bent maradt, és aztán volt egy olyan alkalom, azért, mert az András édesanyja is ugyanabban a kórházban volt bent, csak más emeleten, ezért ő meg tudta látogatni a férjét, és ez volt az, amikor így utoljára látták egymást, és nagyon-nagyon kedves volt az orvosa, András édesapjának az orvosa, mert telefonált, hogyha látni akarják, akkor még most. És el tudta intézni, úgyhogy egyébként nem tudott volna András bemenni a Covid osztályra, de akkor így nem is tudom, hogy azon az osztályon volt. Igen, akkor még azon az osztályon volt. És kegyeleti okok miatt, mert látta az orvos, hogy hát itt már nagyon a végét járja, és akkor az volt, hogy akkor el tudta intézni, hogy meg tudja András látogatni az édesapját még utoljára. Szóval, hogy így a sok nehézségben megvolt az, hogy még láthatta még akkor is, hogyha szó szerint rettenetes állapotban volt. És ott tudott neki lenni, és nagyon izgalmas, és hogy azt tudtuk már a András édesanyjától, hogy az édesapja már nagyon kevéssé van magánál. És akkor vannak nekünk ezek az eszközeink, a beszélgetés az entitásokkal eszköztárából, hogy nem, tehát nem úgy beszélgetünk, mint most itt ugye a podcastban, nem verbálisan, hanem tudunk a lényével kommunikálni. Tehát, hogy nem szükséges a testi jelenlét, hanem a lényéhez tudunk szólni. Ami ugye túl van a verbalitáson, de így rá lehet hangolódni, meg lehet kérdezni tőle, hogy hogy van, és akkor ilyenkor érdemes szétválasztani a testet és a lényt. Ez két különböző dolog, mert lehet, hogy a test nagyon vacak állapotban van, de attól lehet, hogy a lény meg teljesen jól érzi magát, hogy nincs semmi problémája. És akkor kommunikáltunk többször így a lényével, hogy hogy van, és András mindig azt mondta, hogy nekem mindig, így annyira cuki volt, azt mondta, hogy nekem mindig az jön, hogy jól van, és hogy minden oké. És nagyon izgalmas volt, hogy tehát ez számunkra, tehát aki csak a testi létben hisz, tehát azt gondolja, hogy megszületik egy test, él x évet, utána a test eltűnik, ugye meghal, és eltűnik, és utána snit, az nem fogja tudni ezeket az eszközöket úgy használni, vagy nem. Egy olyan részhez nem fér hozzá, ami nagy könnyebbséget tudna adni. És nagyon izgalmas, hogy így a... Ez most egy kis kitérő, és majd visszatérek a történetnek ehhez a részéhez, hogy például édesanyám, nem tudom, egy pár hónappal ezelőtt, talán lehet, hogy csak egy hónappal, de nemrég mesélte azt, hogy ő rendszeresen jár teniszezni, és az egyik teniszpartnere hosszú betegség után meghalt. Na most úgy volt, hogy otthon betegeskedett, a felesége ápolta ezt az illetőt, és úgy volt, hogy meglátogatják a teniszpartnerek édesanyámmal együtt. Na most készültek, megbeszélték az időpontot, de annyira rosszul lett pont aznap reggel, hogy így nagyon próbált otthon maradni, mondta, hogy még ne hívjuk ki a mentőt, még hadd maradjak itt, de aztán így elismerte, hogy ez így nem fog menni. És bevitték a kórházba, és már nem tudták meglátogatni. És aztán meg is halt. Aztán még aznap, tehát, hogy így ez ilyen nagyon gyorsan zajlott le. Tehát legalábbis ez a része a dolognak. és édesanyám, aki nem szokott ilyenekről beszélni, mesélte, hogy és akkor ott voltak a szokásos időpontban, teniszeztek, aj, ugye elsírom magamat. És olyanokat ütött, amiket a édesanyám nem szokott ütni, viszont ez a teniszpartnerük szokott ilyeneket ütni, és végig ilyeneket ütött. És mondta, hogy így rajta keresztül ott volt, és játszott velük még egy utolsót. És ez annyira szép, amikor elismerjük ezeket a dolgokat, hogy igenis van valami túl ezen a fizikai világon. És amikor így személyesen megtapasztalunk olyan dolgokat, amiket egyébként, amikről nem is szoktunk beszélni, az édesanyám egyáltalán nem ilyen, ilyen spirituális, mert mint hogy nem feltétlenül ellenkezik ilyen dolgokban, vagy dolgokkal, de hogy így nem ez a hétköznapi hozzáállás, vagy nem erről beszél minden nap, vagy ilyesmi. És akkor így azt mondta, hogy annyira letagadhatatlanul így ott volt az energiája, és hogy rajta keresztül még az ütése is, meg a játék stílusa is megjelent, és mindenki csak így nézte, hogy Csilla, te nem szoktál ilyeneket ütni. Wow. Szóval ez is egy ilyen szép elismerése annak, és nem kell ennél több, de már ezt elismerni szerintem az hihetetlenül felemelő tud lenni. Szóval ez a kis intermezzo az édesanyám teniszpartnerével, hogy még olyanok is, akiknek egyébként nem ez a mindennapi témája, tudják érzékelni, és nagyon-nagyon sokat segít az, amikor így elismerjük, hogy igen, tényleg itt van az energiája, hogy együtt játszom még egyet, vagy elbúcsúzzom, vagy lehet, hogy rendszeresen fog járni, és rendszeresen megjelennek azok az ütések, akár lehet, hogy nem pont édesanyámon keresztül, de akár máson keresztül, aki egy kicsit így jobban át tudja engedni magát ennek az energiának. És szóval, hogy szerintem ez nekik is nagy könnyebbség, és könnyebbé teszi a búcsúzást is. Na, úgyhogy vissza a András édesapjának a sztoriára. Szóval nem volt már nagyon magánál akkor sem, amikor a felesége meglátogatta, és akkor sem, amikor András meglátogatta. Egy picit azért tudtak kommunikálni, de a nagy részében egy ilyen tehát nem volt magánál. És nagyon izgalmas volt így ránézni, hogy mik azok a dolgok ezekkel a beszélgetés az entitásokkal az eszközein keresztül, az entitás kommunikáció eszközein keresztül. És talán ami nagyon itt van, hogy ugye nagyon fontos, hogy ezek annyira úgy jelenhetnek meg ezek a kommunikációk, mint hogy a gondolatok lennének, de mert ugye nem verbális, tehát valahogy így kvázi a fejünkben jelennek meg, vagy egyszerűen csak megjelenik egy tudás, hogy a föltezed a kérdés, hogy igazság hogy van, jól van. És ezek egy kicsit olyanok, mint hogyha ahhoz tudom hasonlítani, hogyha valaki kommunikált már mondjuk autista személyekkel, akkor az autistáknak van egy ilyen nonverbális képeken, energiákon keresztüli kommunikációja, vagy az állatokkal való kommunikáció, az is ilyen. Tehát ott is ugye verbalitáson túl van ez a kommunikáció. És ez volt, ez az, amit mi is alkalmaztunk, hogy András édesapjának a lényével kommunikáljunk, és azzal együtt, hogy Andrással föltettünk kérdéseket, hogy van, tudunk-e hozzájárulás lenni, fölhívtam, vagy hát egyik barátnőmet fölhívtam, egy másik barátnőmmel pedig csak így egy beszélgetésen keresztül így belecsusszantunk ebbe a témába, és mind a ketten nagyon-nagyon jó kérdéseket tettek föl nekem, és direkt akartam valaki olyannal is kommunikálni, aki nincs annyira érzelmileg érintve, mint András is én, mert amikor nagyon érzelmileg érintve vagyunk, akkor szerintem nem vagyunk annyira nyitottak sokszor, hogy minden információt befogadjunk, vagy minden dologra éberek legyünk, és nagyon sok következtetésünk van így a közös történetünk alapján, az összes fix nézőpontunk alapján, ami ott van. És mind a két beszélgetés hihetetlen nagyot nyitott. Ilyen kérdéseket tettek föl nekem, hogy igazság, hogy mennyire, a lénye mennyire kapcsolódik most a testéhez. És hogy mennyire van esetleg így kilépve a testéből. És a teste csak úgy ott van, és csak úgy, hát oké, ez a testem, de hát így már nem is nagyon irányítom. És mennyi egyéb entitás van akár a testéhez kapcsolódva, mennyi, és hogy ők mennyire vették át az irányítást, és például őket, mert volt ilyen, ez könnyű volt, és akkor így tisztítottuk ezeket az entitásokat, akik így átvették valamennyire a testnek az irányítását, és ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert ugye a kórházakban, mivel nagyon sokan halnak meg, nagyon sok ott az entitás. És ez, szóval, hogy ott nagyon könnyen az van, hogy ó, itt van egy jó kis test, akkor még, vagy nem annyira jó test, vagy olyan is lehet, hogy már az, aki valójában, az a lény, aki valójában működtette azt a testet, ugye sok-sok éven keresztül, az már így kifelé lépne, és akkor valaki másik lény pedig így belép a helyére, és akár lehet, hogy már nem is az a valaki vezényli a testet, vagy vezérli a testet, akit te valójában ismertél. És tudom, ez egy nagyon bizarr koncepció, csak nézzétek meg, hogy könnyű el nektek, és nem is kell még elhinnetek sem, meg semmit, csak egyszerűen
nekem tudod,
érdekes, érdekes nézőpont.
Nekem Britney Spears.
Igen.
Hát ha megnézel a fiatalkori képeit, csillog rajtuk, ragyog, egyszerűen csak belenézel a szemébe, és egy totálisan más ember. Ha megnézel, én az Instán most követem, mióta felszabadult, ugye, az apja.
Felszabadult?
Fel.
Tényleg?
Igen.
Mikor?
1-2 hónappal ezelőtt.
Oh.
És az Insta tele van a táncolós videóival, nagyon vicces, de hát így ránézel, és így látszik, hogy ez már nem az a lény, aki az a fiatal, aha, sikeres lány volt.
Aha.
És én nagyon sokszor látom ezt ismerőseimen is, hogy ops, itt valaki.
Igen.
Csere volt.
Csere volt,
csere
igen.
Volt.
Egy másik lény átvette az irányítást.
Figyelj, csináljátok azt, hogyha van kedvetek, hogy keres egy képet róla, mondjuk ő egy tökéletes példa erre, hogy egy ránézésre látod, hogy csere volt.
Aha.
Hogy megnézel egy fiatalabb kori képét, amikor mondjuk 20-25 éves volt, és nagyon sikere csúcsán volt, vagy megnézel az Instagram keresek Britney Spears, és a kis képpipás az ő profilja, és megnézel a videóit, és így nem akarod elhinni, hogy wow, akármikor meglátom, mindig ez jött, hogy na, ez besétált.
Azt a mindenét.
Aha. De hogy ott nagyon szembetűnően látszik.
Beszéljünk már két szót erről a besétálóról, hogyha ma már itt használod ezt a kifejezést, csak azért, igen, hogy egyébként így, ez most egy meredek téma, igen, olyan szempontból, hogy így, hogy ez itt a...
De ez már a 100. epizódunk.
Igen. Hát...
Szerintem rákanyarodhatunk a meredek témákra, nem?
Jó, rákanyarodhatunk a meredek témára.
És aki nem bírja, majd ezt, igen, a részt kihagyja. Igen, igen. Istenem.
Szóval besétáló. Tehát talán úgy a legegyszerűbb elmondani, hogy mondjuk a test az olyan, mint egy autó, és a lény az, aki beül a sofőrülésbe, a kormányhoz, és akkor ő vezeti kvázi az autót, és lehet, hogy valami olyan esemény történik vele, ez általában valami olyan dolog, ami ilyen sokkoló esemény, tehát lehet egy baleset, lehet egy bántalmazó szituáció, vagy egy mondjuk egy ilyen beveri a fejét, és elájul, tehát egy ilyen helyzetekben szokott megtörténni. Az, hogy azt mondja az a lény, aki addig a sofőrülésben ült, hogy oké, én kilépek innen. Vagy azt hiszi, hogy a test meghalt, és akkor azt mondja, hogy hát akkor én ki szeretnék innen lépni. De valamiért nagyon sokszor nem sikerül így teljesen, de nem sikerül kiszállni az autóból, hanem csak azt történi, hogy átül egy másik ülésbe. Vagy az anyós ülésbe, vagy a hátsó sorra, vagy az is lehet, hogy be a csomagtartóba, ez is előfordul. És így szimbolikusan természetesen. És akkor beül, vagy azt mondja egy lény, hogy ez egy jó kis test, oké, én ezt bevállalom, és akkor beül a sofőrülésbe, és elkezdi vezetni az autót, a testet. És akkor az, aki nem az eredeti sofőr, őt szoktuk besétálónak nevezni. Tehát, hogy így besétált és beült a sofőrülésbe. És ez a dolog, ezt akár többször is megtörténhet valakivel, hogyha például, hogyha így sorozatos bántalmazások áldozata valaki, olyankor elő szokott fordulni, vagy egy több ilyen ijesztő helyzet esett meg vele. Lehet ez mondjuk két baleset, vagy két eszméletvesztés.
Szülés.
Sok minden. Nem. Szülésnél még nem hallottam, de ki tudja, lehet, hogy az is megtörtént. Szóval ilyenek. És akkor lehet akár több olyan lény, aki kvázi ott ragadt az autóba, nem tudott így igazából kiszállni. És ilyenkor több lény is van, és van egy lény, aki vezeti, és néha az anyós ülésről, meg hátulról így belenyúlnak így a vezetésbe. És olyankor szokott ez így feltűnni, hogyha például tök jól megy valakinek az élete, semmi látható ok, tehát nincs semmilyen, amit így meg lehetne ragadni, hogy mi miatt, de elkezdenek ilyen, hogy hát nem arra megy az életem, amerre szeretném, igazából meg akarok halni, és amikor ilyen gondolatok, akkor az egyik ilyen, aki ott hátsó ülésen ül, vagy mellette, így kvázi fölébred, és az ő energiája, ő távozó energiái jelennek meg. És ez távozni akaró, és na is ilyenkor lehet csinálni itt a tisztítást. És hogyha ezt az ember így elvégzi, a tisztítás az meg ilyen végtelenül egyszerű. Elmondjam most? Vagy?
Nyugodtan.
Jó, oké. Az, hogy igazság ki vagy, kitől kaptad ezt a testet, és ki voltál azelőtt, és utána pedig lehet azt, hogy oké, és ki lehetsz a jövőben, és utána köszi, jó munkát végeztél, és nyugodtan menjél, és vidd magaddal az energetikai lenyomatodat és az összes csomagodat. És igazából ennyi, és megváltozhat az energia. És úgy érzem, hogy valami történt is itt most. Úgyhogy igazából ennyi. Azt gondolom, hogy ezt akkor a legkönnyebb, hogyha valaki más kérdezi tőlünk, de magunknak is föltehetjük a kérdést, hogy hajlandóak vagyunk igazán jelen lenni vele. Igen.
Kicsit sokan lettünk itt a szobában.
Vagy éppen az, hogy kevesebben.
Igen.
Vagy ki tudja, igen.
Ki tudja, mit tenni. Nekem egyébként volt egy nagyon furi élményem, amikor a balesetem megtörtént, utána ugye hosszú ideig még otthon ilyen fixatőrökkel feküdtem, és volt egy csomó seb a lábamon, ezért járnom kellett kötözésre a kórházba. És akkor nem tudtam mindig, nem tudom, délelőtt menni, mert ugye valakinek el kellett vinnie, de az én családom vidéken lakott. És akkor ilyen teljesen elképesztő hülye időpontokba mentem a kórházba kötözésre, este 8 óra körül, meg tudom, délután 2-re, és akkor egyszer este 6-ra kaptam időpontot az orvosomtól, és az egyik kedves barátom eljött értem, és akkor ő bevitt engem a balesetibe. És nagyon érdekes volt ez az egész, mert megállt a kórházi rész bejáratánál, mondta, hogy jó, Aniki, menj föl, én leparkolom a kocsit, mindjárt jövök, aztán fölhívlak, hogy hol
vagy. Merre vagy, aha.
És akkor mondtam, hogy én nem tudom, hogy hova kell mennem, még fel kell hívnom az orvos, hogy melyik osztályra kell mennem, vagy a baleseti részre. És akkor végül én megtudtam, hogy fel kell mennem az osztályra, kijöttem a lift mellé, vártam, hogy majd az orvos szólítani fog. A következő képen pedig az volt, hogy így nem is emlékszem, hogy hogy értem fel oda, meg hogy ez az egész hogy történt. A következő képem az volt, hogy bent fekszem egy kezelőben, és mindenki körülöttem ugrál, mérik a vérnyomásomat, és így pofozgatnak, hogy keljek fel. Semmire nem emlékszem, hogy előtte mi történt. Csak a következő kép van meg, hogy fekszem az ágyon, amin egy fehér lepedő volt, és így rajta volt a hajam, tehát rengeteg haj kihullott. És így kiabál a nővérke, hogy kihullik a haja. És így nézek, hogy mondom, dehogy hullik ki a hajam. És mondják, hogy mi történt velem, mondom, hogy mit keresek itt ebbe a szobába? És mondták, hogy rosszul lett, mondom, én mitől lettem volna rossz? És mondták, hogy elájultam, mondom, hol? A folyosón leestem a székről. És csak azt tudtam, hogy valami nagyon furi. De én akkoriban még semmit nem ismertem, ez a balesetem után néhány hónappal volt. És ahol laktam akkoriban, az alattam lévő szomszéd, ő foglalkozott ilyen mindenféle ezospiri dolgokkal, és volt neki egy ilyen kis pálcája, ami így mozgott, amikor kérdéseket
lengyel
tett fel.
Lengyel pálca, vagy valami ilyesmi.
Igen, én nem tudom ezeket. És volt neki egy ilyen pálcája. És nagyon sokat segített nekem egyébként Kata, mert sokat gyógyított energiával a lábamat, pedig akkor még tényleg nem ismertem ezeket. Minden nap feljött és fogta a lábam. És ő jutott eszembe, hogy kit hívhatnék fel, ilyenkor felhívom őt, és felhívtam őt telefonon, és mondja, hogy mi történt. Na, nem tudom, hogy mi történt, beértem a kórházba, elájultam, és kihullott a hajam fele. És mindenhol a hajam van, és senki nem tudja megmondani, hogy mi történt, és azt akarják, hogy itt maradjak éjszakára, de én nem akarok itt maradni. És mondta, hogy hány entitás van körülöttem, ő szellemeknek hívta őket, és mondtam, hogy nem tudom, nagyon sok. És mondta, hogy jó, akkor majd ő intézi, csináljam a dolgomat. És akkor ő ezzel a pálcával megcsinálta, gyakorlatilag valószínűleg hasonló módon, igen, mint ahogy ezekkel a tisztítások, ami ezt magunknak csináljuk. És utána olyan volt, egyből jól lettem. Mit, hogy semmi nem történt volna. És akkor mondták, hogy menjek be az osztályra, nem engednek haza, és így mondtam, hogy én biztos, hogy nem maradok itt. Nekem semmi bajom nincsen, nem tudom, mi történt velem, jól vagyok, köszönöm szépen. És kiment az orvos, mondta, hogy maradjak itt egy 10 percig, csak hogy megfigyelnek, hogy vagyok, és akkor elengednek. És alig telt el pár perc, a barátom belépett abba a szobába. És így mondom, mit keresel itt? És mondta, hogy nem tudja, csak tudta, hogy itt leszek. Ez egy 7 emeletes kórház. Több ezer szobával, és ő benyitott ebbe a szobába, és a mai napig annyira furi ez az egész sztori.
Wow.
Aztán amikor elmentem az alapozóra, akkor ott úgy megértettem nagyjából, hogy mi történt. Csak arra akartam visszatérni, hogy, hogy amikor kórházban vagyunk, vagy olyan helyeken, ahol tényleg nagyon sok entitás van, ott ne lepődjünk meg azon, hogy rosszul leszel, szarul abszolút, érzed magad, igen. Itt fáj, ott igen. Fáj, ú, de furcsa.
Kihez tartozik, igen. Nagyon durván kihez tartozik.
Abszolút. Igen. Úgyhogy ezek nagyon vicces történetek. Nekem nagyon sok ilyen volt azóta persze, mert minél nyitottabb vagy erre, annál izgalmasabb dolgok történnek veled szerintem, úgyhogy nem rengeteg izgalmas ilyen entitásos dolog történt, de jó ezekről tudni, szerintem, hogy vannak klassz eszközök, amiket ilyenkor tudunk használni.
Igen. Na, úgyhogy visszatérve a történethez, az volt, hogy András bent volt hétfőn látogatóba, édesapjánál, szörnyen legyengült állapotban volt már, és aztán talán kevesebb, mint egy hétre rá meg is halt. És közben folyamatosan használtuk az eszközöket, folyamatosan egyik barátnőm még azt is mondta, hogy oké, és hát András látta, hogy szörnyű helyzet van ott, tehát hogy szörnyű állapotban van a teste, rettenetesen gyenge volt, azt mondta, hogy hát úgy jött haza, hogy szinte sírva mondta, hogy hát mondja, hogy hát reméli, hogy neki, tehát az édesapjának ez jó volt ez a látogatás, mert hogy ő ezt nagyon nehezen viselt ilyen állapotban látni, tehát azt mondta, hogy megfogta a csuklóját, azt mondta, hogy ilyen a felkarja édesapámnak, mondta, hogy annak az édesapámnak, aki ilyen full gázpalackkal a vállán mászott föl a létrán, mert hogy ő gázszerelő volt. Hmm. Tehát, hogy egy izmos, erős férfi ember volt. Na és nagyon érdekes volt, amikor elment, mind a ketten egy kicsit így elkezdtünk kicsit pityeregni, de közben meg így könnyed volt. És azt mond, és az jött, hogy minden rendben van. Minden rendben van. És így, ő is így elkezdett így pityeredni, hogy meghalt az édesapám, kaptuk a telefont, és akkor mondta, hogy, de egyszerre minden rendben van. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segített nekünk végigmenni ezen a gyászt megelőző folyamaton. És most erről eszembe jut, hogy még egy dolog, hogy amikor bekerült a kórházba, akkor András egyszer álmodott valamit, nem emlékszem pontosan, hogy mit, de azt mondta, hogy pont olyan energiája volt az álomnak, tehát mint annak, amikor ő sok-sok évvel ezelőtt elvesztette a mennyasszonyát, és azt mondta, hogy pont olyan energiája volt, mint az utolsó alkalom, amikor találkozott a mennyasszonyával ott a kórházban, és mondta, hogy hát elfelé megy, és így, tehát az volt a szerencsénk, hogy nyitottak voltunk a szerencsénk, tehát hogy olyan eszközök voltak, mert annyira nyitottak voltunk, hogy tudtuk fogadni ezeket az információkat, ezeket az energiákat, és így, és amikor följött valami, akkor ott voltunk egymásnak, és ott voltak azok az ismerőseink, barátaink, akik szintén nyitottak voltunk, és tudtunk ezekről a dolgokról könnyedén beszélgetni. És tudtak kérdéseket föltenni, hogy tovább tudjunk menni, csak a mi világunkból lehetséges lett volna, de mivel ők, nekik kevesebb nézőpontjunk volt, ezért tovább tudtak minket mozdítani, és több kérdéssel is ki tudták nyitni. Tehát tudtak minket úgy facilitálni, hogy nagyobb tér legyen. És nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. És azt gondolom, hogy nem egy könnyű folyamat, és még mindig zajlik. Tehát például volt, hogy Andrásnak a haját éppen vágtam, és így valahogy így, ahogy így beletúrtam a hajába, így egyszerűen csak így eszembe jutott így pikpak a Jóska, és akkor így mondom, hogy jé, mondom, itt van, és erre néhány másodpercre rá András elkezd dúdolni egy népdalt, amit nem szokott, és a András édesapja pedig ilyen imádta a népdalokat, és egy egész kórust így összehozott, és együtt énekeltette a kórust. És akkor így mondom, ja, oké, tényleg itt van. Tehát így duplán. Nekem is itt volt, megjelent az éberségemben, és aztán András is, így valahogy Andráson keresztül is megjelent az egész. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, és ezeket igazából fogadni. És ami még nagyon fontos volt, amikor az én nagymamám meghalt jó néhány évvel ezelőtt, akkor volt egy olyan élményem, amit elmeséltem Andrásnak is, hogy mentem már a hagyatékot rendezni a rokonokkal, és akkor így leszálltam a buszra, és elkezdtem úgy sétálni a nagyszüleim lakása felé, és mondtam magamban, hogy eszembe jutott, hogy soha többé nem fogok így erre sétálni, hogy a nagymamámhoz megyek. És akkor így elkezdtem pityeregni, meg szomorú lenni, és aztán föltettem egy kérdést szerencsére, hogy mi ez. És a pityergés és a szomorúság az átfordult ilyen hihetetlen nagy hálába. Mm. És aztán az volt, hogy mondom, hogy itt a hála, és így mennyire hálás vagyok a nagymamámnak mindenért. Hogy megtanított teniszezni, hogy angolul tanított, hogy elvitt minket kulturálódni kiállításokra, hogy együtt nyaraltunk, és egy csomó minden csak így ömlött, hogy mi mindenért vagyok hálás, és de egy ilyen hála folyam volt. És aztán eszembe jutott, hogy oké, de miért nem tudtam ilyen hálás lenni neki akkor, amikor még testben volt. És aztán jött az éberség, hogy ja, mert hogy testben nem tudta ezt mind fogadni. Van egy ilyen nagyon érdekes dolog, amit most már többször tapasztaltam, hogy a testünk az, ahogy meghatározzuk magunkat, hogy kitől mit tudunk befogadni, az valahogy meghatározza ezeket a dolgokat. És amikor a test feloldódik, megszűnik létezni, azok a nézőpontok, amiket a testhez kapcsoltunk, föloldódnak, és valami más lehetőség nyílik meg. És ezért volt az, hogy ott voltam, és ott volt a nagymamám energiája, és hihetetlen hálás tudtam neki lenni, amit most így test nélkül már tudott fogadni. És ezt tehát amikor megtörtént ez velem jó néhány évvel ezelőtt, akkor elmeséltem Andrásnak is, és András, amikor elkezdett így szomorúság megjelenni, így föltette a kérdést, hogy mi ez. És neki is megjelent ez a hála. És neki is azt mondta, hogy Úristen, Maja, olyan hálás vagyok neked, hogy elmesélted azt az élményedet, mert most itt ezáltal föl tudtam megint ismerni, vagy föl tudtam ismerni, hogy nem szomorú vagyok, hanem hálás vagyok az édesapámnak. És ez... Wow! Szóval, hogy mi van akkor, hogyha a fölteszünk kérdéseket halállal kapcsolatban is, és hogy amikor megjelenik mondjuk egy érzés, egy érzet, akkor hogy mi ez? Tényleg az, aminek gondoljuk, vagy van valami más mögötte, egy másik lehetőség? És ez a hála, és hozzáteszem, hogy azt vettem észre, hogy ez a fajta hála, ez olyan sebezhetőséget igényel, amit nagyon kevés alkalommal engedünk meg magunknak. És ez a nagyon kevés alkalommal engedünk meg magunknak, mert nem merünk ilyen sebezhetőek lenni, viszont vannak ilyen különleges alkalmak, amik meginvitálják ezt az energiát. Például a halál az egy ilyen különleges alkalom. Ugye ott azért nagyon mélyen sokan magunkba nézünk, a múltra nézünk, a lehetőségekre, hogy milyen volt egy élet, és hogy számot vetünk, és hogyha ez a számvetés nem egy ítélkezésből indul, hanem megnézni, hogy milyen, mondjuk milyen nagyszerű életet hozott létre egy paraszti sorból kikerült valaki, aki aztán főiskolát végzett, és egy saját céget üzemeltetett, szóval, hogy hány embert megérintett az éneklésen keresztül is, meg egyébként is. Úgyhogy mi van akkor, hogyha halállal van egy teljesen más lehetőségünk? Így szeretnék mindenkit meginvitálni, aki nyitott erre, hogy tegyen föl kérdéseket, hogy legyen sebezhető, és nem biztos, hogy pont ilyen élményei lesznek mindenkinek, hanem szerintem mindenkinek más, de hogy ha leengedjük a falainkat, és föltesszük a kérdést, hogy mi ez, és hogy mi az ajándék ebben, mi a lehetőség, akár egy halálban, akkor megláthatunk egy csomó olyan dolgot, amit a hétköznapi nézőpontok nem fognak megmutatni. És most direkt nem beszéltem egy csomó olyan dologról, amiről nagyon sokan mások beszélnek, tehát hogy kit sajnálunk valójában, azt, aki elhunyt, vagy magunkat, de ezek olyan nézőpontok, amiket azért így lehet máshol is hallani, inkább olyan új nézőpontokat szerettem volna megosztani itt mindenkivel, amit lehet, hogy máshol még nem hallott.
Hát nem köszönöm.
Nem tudom, hogy ha bármi hozzáfűzni valód van.
Nem, rontanám el azzal, hogy ehhez most bármit hozzá.
Ez most egy hosszú monológ volt, de egy ilyen... És hozzátenném, hogy ez a folyamat még mindig zajlik. Tehát még mindig múltkor András Pécsen született, és az édesanyja még Pécsen él, és akkor elmentünk ügyeket intézni így együtt hármasban. És még ő is mondta, bár ő nem annyira nyitott, de azt mondta, hogy olyan, mintha itt lenne. És ilyenkor nehéz egyébként, tehát hogy próbáltam egy kicsit átvezetni, hogy mi van akkor, hogyha nem mintha itt lenne, hanem valójában itt van. Az nem tudom, hogy az ő gondolkodásába, az ő világnézetébe ez mennyire fér bele. Próbáltam egy picit így nyitogatni. Nem tudom, hogy mennyire sikerült. Nem éreztem magamat ott túl sikeresnek, de ebből a szempontból, de azért érdekes, amikor így az emberek szerint így kiesnek dolgok, hogy amikor édesanyám is mondta, hogy hát igen, ott volt a teniszpartnere, amikor András édesanyjam azt mondja, hogy olyan, mintha itt lenne, olyan, mintha, vagy valójában ott van.
Szerintem nagyon sok mindenkiben ez indít el. Tehát, hogy nagyon sokszor elveszítünk valakit, és ez elindít minket ezen az úton, hogy igen. Mi van, ha van valami más, pontosan ezért, mert ugye csomó mindenkinek lesznek ilyen élményei. Én sok mindenkit ismerek, aki szerint én hülye vagyok, amíg el nem veszít valakit.
Igen.
És akkor utána hozzám jönnek, hogy mit is mondtál egy évvel ezelőtt, tudod, hogy valami fura dolog történt velem, és akkor mi történt? Hát az történt, hogy, és akkor elmesélnek egy ilyen történetet, amit te is mondasz, András anyukája vagy. Olyan, mintha, olyan volt, mintha valaki bejött volna a szobába, és olyan furcsa, hogy pont akkor, pont az, pont így történt. Igen. És Igen. Akkor szerintem ez valahol egy klassz dolog is, mert ilyenkor elkezdik az emberek szerintem egy tök más nézőpontból nézni az egész életüket, ha bátrak hozzá.
Igen, én azt gondolom, hogy ilyenkor van egy ajtó, tehát Igen. ilyenkor van, megnyílik egy kapu, és azon vagy toporognak ott az elejé, tehát a kapu előtt, és nem mernek belépni, vagy átmennek rajta. És van egy ilyen időszak, amikor megnyílik ez a kapu, és aztán így bezárul, és nagyon érdekes, erről szerintem pont talán Dane hír mesélt az egyik valamelyik hívásában, hogy vannak ezek a kapuk, megnyílnak, egy lehetőség, és akkor van ott egy lehetőség, hogy
Brandon.
Átmenjünk rajta.
Brandon! COP-n, Róma, vagy Olaszországban, emlékszel?
Igen, Brandon beszélt róla. Na, még jobb. Brandon volt, igen. Szóval, hogy megnyílik egy kapu, átmegyünk rajta, és akkor vagy átmegyünk rajta, vagy ha nem, akkor bezárul. Megnyílhat újra más kapu, de hogy így
ez
vannak
jó
ilyen pillanatok.
Köszönöm. Jaj, de jó, akkor végül is vidáman zárjuk ezt a beszélgetést.
Úgyhogy valaki választja, hogy ilyenkor egy ilyen, hogy túllép a materiális nézőpontjain, és van, aki nem megy át ezen a kapun. Ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség.
Hát... Én azt kívánom mindenkinek, hogy menjen át a kapun.
De, és nem csak, nem csak ezen a kapun, erre. Igen, hanem újra és újra megjelennek a kapuk az életünkben, nem csak a halállal kapcsolatban.
Abszolút.
Hanem egyszerűen csak lehetőségek nyílnak meg, és vagy választjuk őket, vagy nem. És aztán utána lehet, hogy újra megjelenik egy hasonló energia később. Úgyhogy újra választhatjuk őket.
Nagyon köszi.
Na, hát remélem adott nektek is egy teljesen más nézőpontot ez a
Én biztos vagyok benne, meg ez a téma valahogy mindig aktuális azért a világunkban szerintem, pláne a mikorunkban.
Pláne itt, igen, a Covid idején.
Covid idején.
Fú, Annyi embernek látom a fekete profilképét mostanában a Facebookon, hogy így wow. Úgyhogy úgy azt gondolom, hogy nem egyedüli eset mostanában, és nagyon sokan, sokaknak megnyílhat mondjuk így a halállal kapcsolatban egy kapu a mostani időszakban.
Hát köszi, Maja. Akkor búcsúszkodunk, mert igen, közben az igen, összes időnk is lejárt, már igen. Túlléptünk, átértük, de mindent most még jók vagyunk, nem tudom, hogy meg jók vagyunk. Igen. Na jól van, még akkor még jó, ez a rész okay. Rajta van a felvételeken. Jó van.
És köszönöm köszi, hogy hagytál Maja. Ennyit beszélni most.
Én tudom, hogy mikor kell, én tudok hallgatni. Nekem nincs kényszerem arra egyébként, ezt megfigyeltem, és ez tök, a podcast sokat tanított erre egyébként, hogy hagyd az energiát menni, nem kell feltétlenül, nem az az okos választás, hogy beleszólok, és akkor én is hagyjuk sok szóhoz, vagy, hanem csak így engeded áramolni, és valahogy ez így többet teremtett most szinte mindenkinek, hogy a kórházas szorimon kívül nem nagyon meséltem semmit.
Majd legközelebb. Majd legközelebb. Ilyen lesz a pálya.
Nem, sziasztok!
Sziasztok!
Hé, nem menj sehová!
Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed hasznos lenne másoknak is, köszönjük, ha megosztod Facebookon,
vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcast-on, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni nekünk 5 csillagot vagy véleményt, hogy mások is könnyen ránk találhassanak.
Ne feledd, ha péntek 2, akkor Tudatosság Podcast!